Szeretett gyülekezet, hajtsuk meg most fejünket, és álljunk oda bűnvalló imádsággal, ami Teremtő Istenünk színe elé. Imádkozzunk Kálvin János szavaival. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében. Az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást tezünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Most pedig együtt is a zsoltáros szavaival imádkozzunk. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg most a mi Istenünk válaszát, a mi bűnvalló imádságunkra. Hirdetem ti néktek, mint az ő méltatlan, bár de elhívott szolgája, az ő kegyelmét, melyről maga Jézus Krisztus tesz tanúbizonyságot János evangéliumában eképpen, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, bűnvallás tételünk és a kegyelem hirdetése után készüljünk most a keresztség kiszolgáltatására, keresztelőre énekeljük a 329. énekünk második verszakát. A feltámadt Krisztus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, parancsot adott a tanítványainak, ezt mondta nekik, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A missziói parancshoz egyetlen igeverset szeretnék még felolvasni, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetéből a 26. verset, ahol így szól Isten igéje. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Foglaljuk el helyünket. Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet, a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztjéneknek. Nevet adtak nekik, mégpedig arról a valakiről nevezték őket keresztjénnek, akit követtek, akit szerettek, aki meghatározta az életüket, hiszen a keresztjén név ezt jelenti Krisztushoz tartozó. Egy bizonyos személyhez tartozik, kötődik, őt követi, őt szereti, az ő életét tartja mintának és példának a saját életére nézve. És ha innen közelítjük meg, ez a mai nap is, ez a mai keresztelő, ahol három gyermeket keresztelünk meg, szintén egy névadó ünnepség. Nem olyan értelemben, ahogyan a rendszerváltás előtt próbálták a keresztség helyére a névadó ünnepséget behelyezni, és a templomból valahogy ezt az egész rítust elmozdítani és átformálni, hanem olyan értelemben névadó ünnepség, hogy ezek a gyermekek ma megkapják ezt a nevet, amit az első keresztjén tanítványok is megkaptak. Innentől kezdve őket így hívjuk, hogy keresztjén, Krisztushoz tartozó. Két fontos dolgot szeretnék kiemelni ezzel a névadó ünnepséggel, és úgy egyáltalán ezzel a névvel kapcsolatosan. Először is ez egy óriási kiváltság. Habár sokan nevezik manapság magukat keresztjénnek, és nem biztos, hogy méltóak erre a névre, mégis fontos, hogy lássuk azt, hogy ez egy kiváltság. Nem mindenkié lehet ez a név, nem mindenki éli meg igazán azt, hogy keresztjén, hogy Krisztushoz tartozik, hogy az ő nevét hordozza életében, hogy Isten gyermeke lehet, hiszen erről van itt valójában szó, hogy ezek a szülők, keresztszülők elhozzák ezeket a gyermekeket, és azt szeretnék kérni, azért imádkoznak és kérik Isten áldását, hogy ne csak az ő gyermekük legyen, hanem Isten gyermeke is legyen. Márpedig a gyermek, ezt jól tudjuk, hogy valamilyen értelemben mindig hasonlít a szüleire. Az a keresztény életnek is a kulcsa, feladata, küldetése, hogy mi is, mint Isten gyermeke, mint Krisztushoz tartozó keresztjének egyre jobban és jobban hasonlítsunk a mi mennyei atyánkra. És ez a név, amelyet Krisztusról, Krisztus után kapunk, egész életünkben kell, hogy emlékeztessen minket arra a szeretetre, arra a kegyelemre, és arra az áldozatra, amely ott a kereszten történt 2000 évvel ezelőtt. Ennek az áldozatnak a következménye az, hogy minket egyáltalán lehet kereszténynek nevezni, minket lehet Isten gyermekének nevezni. Egy hatalmas örökbefogadásról van itt szó tulajdonképpen. Isten kinyújtja a kezét, és azt mondja, hogy én szeretném ezeket a gyermekeket örökbefogadni. Szeretném, hogyha a családomhoz tartoznának, szeretném, hogyha az én nevemet hordoznák innentől kezdve életük további szakaszán. És hát nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent az, hogyha valaki jó családba születik, ha jó nevet örököl, bizonyos nevek megnyitnak elég komoly kapukat is. Ha jó családba születünk, van néhány olyan magyar grófi hercegi család, akkor születésünktől kezdve akár még udvarképesek lehetünk a brit monarchiában. De nem mindenkinek adatik ez meg. Ezért fontos az, hogy tudjuk jól, és ti kedves szülők, keresztszülők erre fogtok fogadalmat tenni, hogy úgy is nevelitek őket, mint aki egy nagyon-nagyon jó családba született, és nagyon jó nevet örökölt, mint aki udvarképes, méghozzá nem is akárhol, hanem a mi mennyei atyánk mennyei udvarában mehet be bármikor, mint az ő örökbefogadott gyermeke. Hatalmas kiváltság és lehetőség ez, hogy ebben a biztos tudatban nevelhetitek fel, és nevelkedhetnek fel ezek a gyermekek. Másrészt pedig ki kell hangsúlyozni, hogy nagy felelősség is van ebben a névben, hogy keresztjén. Erre a névre ugyanis nem szabad szégyent hozni. Ez a név Krisztusról, ami legszentebb megváltónkról kapott nevünk, ajándék. És egy ilyen ajándékra, egy ilyen méltóságra nem szabad, hogy szégyent hozzunk. Ezért is fontos az, hogy azt a fogadalmat, amelyet itt most elmondtok előttünk, és a Teremtő Isten színe előtt, azt hittel őszintén, és azzal az odaszánnással mondjátok el, hogy ti ezt vállalni akarjátok. Ezzel a felelősséggel élni akartok, így akarjátok nevelni ezeket a gyermekeket, hogy majd, amikor felnőnek, ők maguk is vállalják ennek a névnek nem csak a kiváltságát, nem csak az örömét és áldását, hanem azt a csodálatos felelősséget, amelyet az első tanítványok is a világ minden pontjára elinduló csodálatos keresztény misszióban vállaltak fel. Erre bíztatunk tehát benneteket, szülők, keresztszülők, gyermekek és magunkat is, akik ezt a nevet hordozzuk, a keresztény nevet. Éljünk ezzel a kiváltsággal, legyünk bátran, udvarképesek, ami mennyei atyánk mennyei trónusa elé járulva, és vállaljuk ezt a felelősséget hittel, bizalommal és alázattal. Úgy legyen. Amen. Most, kedves szülők, keresztszülők, a fogadalom tételre fog sor kerülni. Kérlek benneteket, hogy álljatok fel és jöjjetek ki ide az úrasztala elé, a gyülekezet pedig fennállva legyen tanúja a fogadalom tételnek. Jó. Kedves szülők, keresztszülők, most Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek fel. Feleljetek tehát a következő két kérdésre jól hallható szóval, őszinte és tiszta szívvel. Először is kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Másodszor kérdezem tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek a konfirmáció alkalmával, ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten és hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt. Kérünk és intünk titeket, hogy a ti igenetek legyen igen, tartsátok meg maradéktalanul a ti ígéreteteket. Most pedig együtt közösen a gyülekezettel valljuk meg a mi keresztjén hitünket, és mondjuk el minden keresztjének hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Most pedig hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, mindannyiunk, édes atya, köszönjük neked ezeket a gyermekeket, köszönjük neked az ő családjaikat, hogy szerető szülők, keresztszülők közösségében növekedhetnek fel. Köszönjük neked azt, hogy nekik is, és nekünk is kínálod ezt a csodálatos kiváltságot, hogy mi Krisztusról keresztjéneknek neveztethetünk, hogy mi a te gyermekeiddé fogadhatunk. Kérünk téged, hogy hadd tudják ezek a szülők, keresztszülők hitben, szeretetben, gondoskodó odafigyeléssel nevelni ezeket a gyermekeket, hogy amikor majd felnőnek, akkor természetes módon tudjanak belenőni mindabba, amit a keresztjén élet jelent. Ezért könyörgünk, hogy a te áldásoddal, szereteteddel és kegyelmeddel kísérd el ezeket a családokat. Áld meg őket itt, ebben a gyülekezetben, ebben a közösségben. Add, hogy mi is mindannyian tudjunk imádságos lélekkel ott állni mögöttük és támogatni őket. Jézus Krisztusért, akiről mi mindannyian keresztjénnek neveztetünk, kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. fogadjátok most Isten áldását, a kegyelmes Isten cselekedje, hogy ezek a gyermekek növekedjenek hitben, szeretetben, testben és lélekben, hogy lehessenek az ő szüleiknek, keresztszüleiknek, az Anya Szent Egyháznak és az ő Teremtő Istenüknek dicsőségére. Amen. Kérlek benneteket, hogy most forduljatok a gyülekezet felé, és a gyülekezet pedig áldó énekével köszöntse a gyermekeket. Énekeljük a 134. Zsoltárunk 3. verszakát. Kérlek, most foglaljatok helyet, és a gyülekezet is foglal helyét. Isten tiszteletünket pedig folytassuk énekszóval. Énekeljük 34. Zsoltárunk első 5 verszakát, méghozzá olyan felosztásban, hogy az első, a harmadik és az 5. verszakot énekli a gyülekezet, a második és a 4. verszakot pedig a kórus. Tehát 34. Zsoltárunk első 5 verszakát énekeljük. a mi vasárnapi ünnepszentelésünk, Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, hallgassuk meg most Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Máté evangéliumának 6. fejezetéből, az 5. verstől a 15. versig. A gyülekezet a hosszabb ige szakaszt helyét elfoglalva figyelmes szívvel hallgassa.
Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akit szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapják jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmazd majd téged. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlóak, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
Válaszoljunk imádságos szívvel a mi Urunk megszólító szavára. Mennyei Atyánk, eljöttünk ide a te házadba ezen a mai napon is, és szeretnénk veled találkozni. De te látod, te tudod jól, hogy még megszólítani sem mindig tudunk téged. Hogyan is tudnánk oda férkőzni hozzád, olyan nagy a távolság közted és köztünk, teremtő és teremtmény között. Ezért kérünk téged ezen a mai napon, hogy taníts minket imádkozni. Úgy, ahogyan tanítottad Krisztusunk az első tanítványokat, ahogyan imádkoztál előttük, ahogyan példát mutattál, ahogyan a szavakat a szájukba adtad, és ahogy a gyermeket tanítjuk beszélni, úgy taníts minket is. Szeretnénk úgy imádkozni, olyan bizalommal és szeretettel, olyan közelségből, ahogyan Jézus is imádkozott az ő atyához. Így kérünk téged, hogy ez a mai nap, ez a mai vasárnap lehessen alkalom erre, hogy közelebb kerüljünk hozzád. Te tegyél félre mindent, ami életünkből, ami szívünkből, ami elménkből, ami eltávolít, ami akadály lehet a hozzád vezető úton. És add, hogy oda tudjunk térdelni, oda tudjunk kucorodni a te lábadhoz, és hallhassuk a te szavadat. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. A gyülekezet foglal el helyét, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ki gyermek tanításra. Bátran lehet szülőkkel is kísérni a kevésbé bátrakat nyugodtan. Gyertek, gyertek, fogjátok meg egymás kezét, próbáljuk meg, szerintem körbeérjük most az úrasztalát, jó? Így szépen, olyan jó lenne ezt így látni. Jó? Gyertek, gyertek. Jó. Jó, akkor köszöntjük a gyülekezetet. Jó, akkor mindenki megérkezett, aki meg akart érkezni. Köszöntjük a gyülekezetet szép hangosan. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Jó van, ez szép hangos volt. Nos hát én a mai napon egy furcsa szokásomról szeretnék nektek beszélni. Nagyon szeretek metrón utazni, nagyon izgalmas figyelni az embereket, hogy kik vannak ott körülöttem. És azt szoktam találgatni, hogy azok az emberek, akik ott állnak és telefonálnak, nem tudom, hogy kivel beszélnek, de próbálom az arcukból, gesztusaikból, mimikájukból kitalálni, hogy vajon kivel beszélgethetnek telefonon. Nem könnyű, de azért adnak mindenféle segítséget, hogy így ráncolják a homlokukat, vagy így látom, hogy nagyon izzadnak, akkor éppenséggel lehet, hogy a főnökükkel beszélnek, aki éppen bejelenti, hogy valamit elrontottak a munkahelyükön. Ha látom, hogy az öröm, a kedvesség és a bájosság omlik szét az arcukon, akkor az a sejtésem, hogy lehet, hogy éppen a szerelmük hívta fel őket, és velük beszélnek a metrón. De egy izgalmas dolog ezt így találgatni, hogy vajon kivel beszélgethet. Mert mindig mások vagyunk, ugye? Attól függően, hogy kivel beszélgetünk. Nem tudom, hogy veletek ez elő szokott-e fordulni, hogy egészen másképp beszéltek mondjuk a óvónénivel, vagy a tanítónénivel, mint ahogy mondjuk a szüleitekkel beszéltek, ugye? Ezt azért kijelenthetjük, köszönöm itt a bólintásokat. Az a nagy kérdés, ugye ahogy hallottátok az előbb ezt az ige szakaszt, itt az imádságról volt szó, hogy vajon amikor Istennel beszélgetünk, és ugye ő is bizonyos értelemben távol van tőlünk, mint amikor telefonálunk, akkor vajon mi látszik rajtunk? Mi az, ami átfut rajtunk? Mi az, ami kiül az arcunkra? Vajon az izzadság folyik a homlokunkon, és tényleg egy ilyen gyomorgörcsel beszélünk Istennel? Vagy pedig az öröm, a nyugalom árad szét rajtunk, amikor imádkozunk? Pál apostol azt mondja, hogy az imádságnak az kell, hogy legyen az eredménye, hogy békesség árad szét rajtunk. Nem tudom, hogy ti mikor voltatok utoljára békések. Egyáltalán ez egy hétköznapi érzés, hétköznapi állapot? Szoktatok úgy hétköznap békések lenni? Igen? Mikor? Pénteken délután, amikor vége van az iskolának? Vagy mi kell ahhoz, hogy békések tudjunk lenni?
Én mondjuk akkor, amikor hazajövünk a óvodából,
és mesélünk. Amikor hazajövünk az óvodából, és meseolvasás van. Ez a békesség. Ja, tévé, bocsánat, tévé, nem olvasás. Elnézést, egészen más kategória. Tévében, mesenézés. Ez a békesség, a béke szigete, ugye otthon a nappaliban. Hát ha nem is ilyen értelemben, de valami hasonló, amikor az ember imádkozik, akkor ennek a végtelen békességnek kell, hogy átáradjon rajtunk. Ugye amikor jelen vagyunk, és abban a pillanatban azt érezzük, hogy minthogyha a lelkünket valaki simogatná, Isten van jelen, én hiszem, hogy ezt a békességet átélhetjük, és erre biztatlak titeket, hogy amikor imádkoztok, akkor próbáljátok ezt a békességet keresni, és Isten meg fogja nektek adni imádságban. Köszöntsük még egyszer búcsúzóul a gyülekezetet, áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Köszönöm szépen, most menjetek gyermek Isten tiszteletre. A gyülekezet pedig készüljön az ige hirdetésre, énekeljük a 172. számú énekünket. Kedves testvére, kedves gyülekezet, hallgassátok meg most Isten igéjét, amely alapján szólni kívánok közöttetek. Az előbb felolvasott hosszabb ige szakaszból olvasom újra Máté evangélium a 6. fejezetéből a 7., 8. és a 9. versek következő szakaszait. Így szól tehát Jézus: amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyben vagy. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvére, kedves gyülekezet, a legutóbbi vasárnap ugyanúgy az imádságról volt szó, mint ahogy mai napon, és még néhány hétig erről fogunk beszélni a mi atyánk és Jézus egyéb imádsággal kapcsolatos tanításai alapján. A legutóbbi alkalommal az imádság céljáról és értelméről volt szó. Arról, hogy mi is a célja annak, hogy egyáltalán imádkozunk, mi végre imádkozik az imádkozó ember. És Jézus azt mondta, ugye, hogy az a célja, hogy el tudjunk rejtőzni, kicsit kiszakadjunk a világból, és fel tudjuk fedni ebben az elrejtettségben a mi rejtett gondolatainkat, érzéseinket, vágyainkat a titokban jelenlévő Istennek. És utána pedig fogadjuk ennek a gyakran tényleg rejtett vagy rejtőzködőnek tűnő Istennek a válaszát, a gyakran úgy tűnik, hogy késő vagy talán meg sem érkező fizetségét. És szó volt arról is, hogy mit lehet kezdeni azzal, ha nem érkezik válasz, vagy látszólag úgy tűnik, hogy Istennek nemleges a válasza a mi imádságunkra. Ma pedig az imádság természetéről lesz szó. Milyen is legyen egy imádság, egy helyes imádság, és ezt a milyenséget pedig Jézus szerint az határozza meg, hogy hogyan gondolkodom arról az Istenről, akit megszólítok az imádságomban. Milyennek látom őt, és milyen a róla kialakult képem. Mindannyiunknak van egy képe, ami kialakult Istenről. Helyesebb vagy kevésbé helyes kép, de jó, hogyha tisztázzuk ezt, mielőtt megszólítjuk őt. Valahogy így lehetne a mai prédikáció mottóját összefoglalni: mondd meg nekem, hogyan imádkozol, és én megmondom, milyen Istenben hiszel. A kettő ugyanis Jézus szerint nagyon is összefügg. Na, de kezdjük az elején. Jézus azzal kezdi a tanítását a mai ige szakaszunkban, hogy ezt mondja: ne szaporítsátok a szót, ne beszéljétek túl az imádságot. És amikor ezt mondja, akkor valójában azt van a gondolataiban, hogy az imádság két komponensből áll. Az ember értelme és az ember érzelmei vesznek benne részt. Először is tehát Jézus óv minket attól, hogy ne váljon parttalan szóáradattá az imádságunk. Olyan szóáradattá, amit talán nem is ért senki rajtunk kívül, talán még mi magunk sem mindig. Pál apostol is, ugye, amikor a nyelveken szólásról, erről a nagyon sajátos és talán itt református körökben ritkán emlegetett imádság formáról beszél, akkor ezt köti ki, hogy úgy imádkozzatok közösségben, hogy az érthető legyen másoknak is. Ne csak magadnak, hogyha közösségben beszélsz. Nagyon lényeges tehát, hogy az imádság mindig értelmes beszéd kell, hogy legyen. Mert nem csak önmagammal beszélek. Ugye magammal szemben még a dúdolgatásnak is biztos, hogy van értelme és célja. De Jézus azt mondja, hogy az imádság mindig egy értelmes párbeszéd, mindig egy értelmes kommunikáció, egy nagyon is értelmes és ránk figyelő beszélgető társal. Az a nagy kérdés, ami meghúzódik emögött, hogy hisszük-e valójában, hogy az, akivel beszélünk, az megért minket. Ő tényleg jelen van, és tényleg figyel arra, amit mondunk, és tényleg érti azt. Vagy csak az imádságot, mint egy ilyen pszichiáter vagy pszichológus kanapéjaként használjuk, ahol elmondjuk a nagyvilágba a panaszainkat, bánatainkat, és bízunk benne, hogy miután kimondtuk, nem is feltétlenül várjuk a választ, már pusztán attól, hogy elmondtuk, könnyebb lesz az életünk. És valóban, talán ettől könnyebb is lenne. De az imádság ennél sokkal többet rejt, mert azt mondja Jézus, hogy nyitottak lehetünk Isten válaszára is, aki válaszolni akar nekünk. Nem csak azt akarja, hogy letegyük a terheket ott az ő lábai előtt, hanem várjuk meg a választ, és próbáljuk megérteni mindezt. Ehhez pedig az kell, hogy először értelmesen megfogalmazzuk azt, amivel hozzá megyünk. Ez az első lépcső. De a másik oldal is nagyon fontos az egyensúlyunkban. Azt mondja Jézus, hogy Ebből az imádságból nem lehet kirekeszteni az érzelmeket sem, és nem lehet csak és kizárólag az értelmünkkel közelíteni Istenhez sem. Nem lehet alkudozni vele, az imádság nem üzlet. Sosem válhat Isten a mi kezünkben eszközzé azért, hogy valamit elérjünk. Az a példa, amit itt felhoz a pogányokkal kapcsolatosan, elsőre úgy tűnik, hogy nagyon messzire van tőlünk. Ugye a pogányok, akik azt hiszik, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg, valójában ők varázsigéket mondanak. Azt gondolják, ha bizonyos szavakat a megfelelő sorrendben és megfelelő módon mondanak ki, akkor Istennek nem lesz mérlegelési lehetősége arra, hogy megadja-e azt, amit kérnek tőle. Meg kell neki adni. És milyen őszinte, ősi, emberi vágy ez a mi szívünkben, hogy nem szeretnénk magunkat kiszolgáltatni Istennek, hogy ő döntse el, hogy meghallgatja és megválaszolja, és hogy hogyan válaszolja meg az imádságunkat, hanem szeretnénk mi kézben tartani az ügyet. Ha így és így imádkozol, ha ennyit és ennyit imádkozol, ha ezt és ezt mondod, akkor sokkal biztosabb, hogy érkezik Isten válasza. A lényeg az, hogy megpróbáljuk őt valójában kényszeríteni és manipulálni a saját imádságainkkal. Valamit vagy ajánlunk cserébe, vagy csak egyszerűen úgy imádkozunk, ahogyan azt szerintünk kell. És akkor meg lesz az eredmény. Mi van-e mögött a gondolat mögött? Az, hogy valójában nem bízunk Istenben. Nem bízunk abban, hogy az ő kezében a mi kéréseink jó helyen vannak. Hogy anélkül, hogy nekem kényszerítenem kellene, vagy nyomást kellene rá gyakorolnom, az ő kezében a lehető legjobb helyen vannak ezek a kérések, és bízhatok benne, mint egy gyermek bízik az édesapjában, vagy édesanyjában. Valójában Jézus szerint nem lehet úgy belemenni az imádságba, hogy nem fogadom el már az első pillanatban azt, hogy én, mint Isten teremtménye, teljes mértékben ki vagyok neki szolgáltatva. Az ő kényének és kedvének vagyok kiszolgáltatva, akármilyen keményen is hangzik ez, bármilyen kérés tárok fel előtte, ő az, aki eldöntheti, hogy hogyan és milyen módon válaszolja meg. És milyen jó, hogyha hinni tudunk abban, hogy egy szerető Isten az, aki így dönt a mi kéréseink felől, mert akkor az ő kezében nyugodtan tehetjük le ezeket a kéréseket. Olyan furcsa tehát, ugye, amikor nem vesszük figyelembe Jézusnak ezt a mondatát, amikor ezt mondja, hogy az Atya nagyon jól tudja, hogy nektek mire van szükségetek, mielőtt még elmondanátok neki. Ugye elsőre talán azt gondoljuk, hogy hát akkor mi értelme van az egésznek? Minek imádkozzak, hogyha ő úgy is tudja, hogy mi az, amit kérni akarok tőle? Egy pillanatra álljunk meg itt, és gondoljuk végig, hogy mi van e mögött. Jézus nagyon helyre teszi a mi imádságainkat és ima életünket, mert az imádság nem arról szól, hogy én bizonyos dolgokat tudatok Istennel, és azt képzelem, hogy ott ül a mennyei trónusán egy ilyen jegyzettömbbel, és próbálja gyorsan jegyzetelni az én kéréseimet, és gondolkodik azon, hogy vajon a mennyei keretekből hogyan tudja kielégíteni mindenkinek a kérését egyszerre. Nem neki van szüksége arra, hogy mi ezeket elmondjuk. Csak gondoljunk bele a mi atyánk végén, nem Isten az, aki meglepődve hallgatja, hogy tényleg enyém a hatalom és a dicsőség. Jó, hogy emlékeztettek rá, kedves gyermekeim. Nem erről van szó. Az imádság bizonyos értelemben és talán leginkább a mi szükségeinket elégíti ki. Amikor kimondom azt, hogy Istené a hatalom, a dicsőség, akkor valójában nem vele tudatom ezt, ő ezt nagyon jól tudja nélkülem is, hanem magamban rakom helyre az erőviszonyokat és tisztázom a helyzetet. Igazából az imádság elsődleges értelme, célja az, hogy folyamatosan tudatosítsam magammal, hogy nekem bizony szükségem van Istenre. Szükségem van rá, szükségem van arra, hogy megnyissam magamat neki, és engedjem, hogy ő beszéljen a maga titokzatos, gyakran rejtett módján, megszólítson engem, akár az imádság közben is, ahogyan éppen beszélek vele. De ehhez viszont az kell, hogy a fejemben és a szívemben Istenről egy olyan kép, egy olyan ismeret legyen, és egy olyan Istenben higgyek, akiről tudom, hogy bízhatok benne. Az imádság tehát kommunikáció. Értelem és érzelem egyvelege, az ember egésze benne van, és így kommunikál Istennel. De mint minden kommunikáció, és ez Jézusnak egy alapvető állítása, ez is tanulható és tanítható. És Jézust kérik is a tanítványok erre, hiszen olyan az imádság és az imádkozás, mint egy nyelv. Apránként tanuljuk meg, szépen lassan. Lehet, hogy az eleinte csak egy-egy szót tudunk mondani. Ugye egy-egy sóhajtás veszélyhelyzetben. Uram, segíts! Én Istenem, ne hagyj el! Ezek is imádságok már, ha megfelelő lélekkel mondjuk ki. De Jézus szerint szépen lassan haladhatunk az ima nyelv tanulásában, és egyre többet, mélyebben, bátrabban tudunk majd kifejezni az imádságainkban. És ebben bizony nagyon fontosak a kötött szövegek, azok az imádságok, amelyeket már előttünk elmondtak, elimádkoztak az egyházban, előttünk élők. Így nevezhetjük az egyház imádságos könyvének a zsoltárokat is például. Luther Márton szerint azért kellenek ezek a kötött imádságok, hogy felmelegítsük a mi lelkünket. Kicsit legyen előttünk egy sütőnek a képe, ugye, hogy fel kell melegíteni, hogy be tudjuk rakni azt, amit el szeretnénk készíteni. Kellenek kötött imádságok arra, hogy rá tudjak hangolódni, arra, hogy kivel is beszélek valójában. És bizonyos értelemben a mi atyánk is ilyen sorvezető, ami segít nekünk végig gondolni, hogy hogyan kellene megszólítanom, hogyan kellene odaállnom Istenhez, mivel kellene őt egyáltalán szó szerint megszólítani, illetve milyen kéréseket vigyek elé, milyen tágasságban tudok én vele beszélni. De amikor ezt veszük a szemünk elé, a kötött imádságainkat, akkor nagyon fontos, hogy lássuk, hogy Jézus óv is minket attól, hogy nehogy ezek a kötött imádságok nagyon mechanikussá és szinte robotszerűvé, monotonná váljanak, lélektelenné. Mert a szavak legyenek bármilyen értelmesek, lélek nélkül semmit sem érnek. Ha csak mormoljuk őket, ima malomszerűen mormoljuk az imádságot, akkor az üres lesz, ha nincs mögötte a mi lelkünk, a mi szívünk. Nem lehet ima életet élni csak és kizárólag kötött imádságokkal, pontosan azért, mert Isten az én személyes személyiségemre kíváncsi, rám, arra, aki én vagyok, arra az élethelyzetre, életútra, élettörténetre, amit én élek, és arról csak is én tudok hitelesen beszélni. Tanulni kell bizonyos szavakat és kifejezéseket, lehet minta kötött imádság előttünk, és segíthet abban, hogy az eleinte döcögősebb imádságaink folyékonnyá váljanak, de ne álljunk meg itt, érezzük azt a gazdagságot, ami a kötetlen, saját szavainkkal megfogalmazott imádságban van. Nem véletlen, hogy ugyancsak Luther mondja, hogy a legnagyobb, legtöbbet szenvedett keresztény mártír az egyház történetben az maga az úri imádság. Annyit cincálják, annyit gyilkolják, rángatják és csépelik a hívek, mint senki mást az egyház történetében. Annyiszor mondják el lélek nélkül, monoton, robotszerű módon a mi atyánkot, mint semmelyik másik imádságot. Vigyázzunk erre, hogy ne használjuk túl ezt a nagyon is szent, a legszentebb imádságunkat. De a napi rutinunkban is viszont fel lehet használni őket. Reggel és este kezdhetjük a napot, hogy ilyen gyakorlatias szintre is menjünk egy-egy kötött imádsággal. Napközben is emlékeztethetjük magunkat ezekkel a szavakkal arra, hogy kivel is állunk szemben. Ki az, akit megszólíthatunk, és ezt az erőforrást jó, hogyha nem hagyjuk kiapadni, nem hagyjuk el. Másrészt pedig a mérleg másik nyelvén ott vannak a kötetlen imádságaink bensőségessége és személyessége, amelyekkel kapcsolatban viszont vigyázni kell arra, hogy ne legyen szétfolyó, ne legyen parttalan, semmit mondó ez a kötetlen és személyes imádság, főleg a közösségi imádságban. Ezt az egyensúlyt és ezt a mintát, ezt a mérleget tartsuk a szemünk előtt a közösségi és egyéni imádságainkban, kötetlen és kötött imádságainkban, és így kövessük Jézus tanítását, amikor azt mondja, hogy így imádkozzatok, és ezzel vezeti be a mi atyánkot. Nem azt mondja, hogy ezt imádkozzátok, és semmi más ne imádkozzatok sohase, hanem azt mondja, hogy ez az irány mutatása számotokra, a minta a mi atyánk, tanít minket arra, hogy hogyan imádkozzunk, és mit kérjünk tőle. És ezért fontos, hogy rögtön az első szót, az első két-három szót a szemünk elé vegyük. Ugye ezzel kezdi Jézus, hogy az imádságban az első mindig az legyen, hogy tisztázod, hogy kivel is beszélsz. Ezért kezdi ezzel, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Tisztázd azt, hogy kivel állsz szemben. Atya, szerető atya, aki a mennyekben van. Rögtön egy ilyen furcsa kettősség, látszólagos ellentmondás. Atya, aki az én szerető édesapám lehet. Bizalomra, szeretetre, odaadásra hív és buzdít engem. Egyszerre végtelenül közel van hozzám, amennyire közel lehet egy édesapa az ő szeretett gyermekéhez, akit óvó karjaival átölel, magához von, és arra buzdít, hogy minden kérését, minden vágyát, minden álmát és minden panaszát ott az ő ölében suttogja a fülébe. Ilyen atyánk van, akit megszólítunk. De Jézus rögtön óva, int és figyelmeztet, amikor hozzáteszi, hogy ez az atya bizony a mennyekben van. Jó, hogyha nagyon jól tudjuk, hogy végtelenül közel van hozzánk egyrészt, másrészt viszont nagyon is távol van tőlünk, mert nagyon más, mint mi. Ő a mennyekben van, mi pedig itt vagyunk ezen a földön. Ő mindig Isten marad, és én mindig ember maradok. Ő mindig teremtő lesz, és én mindig teremtmény maradok. Ezt a kettősséget folyamatosan szemünk előtt kell tartani. És nem véletlen ebben a megszólításban, hogy többes számmal kezdi el Jézus. Nem azt mondja, hogy úgy imádkozz, hogy én mennyei atyám, akinek az ölében csak nekem van hely, és szépen mindenkit kirúgdoshatok onnan, mint valami irigy kisgyermek, hanem azzal kezdi, hogy ezt az atyát csak így többes szám első személyben lehet megszólítani. A mi atyánk, mindannyiunk atya. És ha egy lépéssel tovább megyünk, mit jelent ez? Ha mindannyiunknak közös atya van, akkor bizony mi testvérek vagyunk. És ez az atya nagyon-nagyon boldogtalan és szomorú lenne, hogyha azt látná, hogy az ő gyermekei, mi mindannyian gyűlöljük egymást, haragszunk egymásra, nem azzal a szeretettel és bizalommal fordulunk egymás iránt, amivel a mennyei közös atyánk felé fordulunk. Azt szeretné tehát Isten, hogy minden imádságunkat ezzel a bizalommal és ezzel a hittel kezdenénk el, mert bízom az én atyám közelségében és szeretetében, és hiszek abban, hogy ő egy hatalmas mennyei atya, aki meg is tudja tenni azt, amiért imádkozom. És itt lényeges az, hogy helyre tegyük azt, hogy nem a mi imádságunknak kell elég erősnek lenni ahhoz, hogy teljesüljenek a kéréseink. Amikor az ima erejéről beszélünk, nem arról van szó, hogy elég sokat, elég erősen, vagy elég kitartóan imádkozzunk. Ez is fontos. De a lényeg az, hogy tudjam és higgyem, hogy az, akihez imádkozom, ő elég erős. Hogy tudjam azt, hogy ő meg tud tenni hatalmas dolgokat, és tényleg a szívem mélyén is elhiggyem, hogy az, amiért imádkozom, az neki lehetséges, mert ő a mennyei atya, aki igenis odafigyel és mérlegeli az ő gyermekei szavát, nem mindig úgy és abban a formában teljesíti, ahogyan azt ők akarják, de meghallgatja és fontos számára ez a kérés. És így, csak is így lesz igaz az, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Nem miattam, nem miattunk, hanem mert tudjuk jól, hogy akihez imádkozunk, ő a mi mennyei atyánk, a mi szerető atyánk, aki hatalmas, aki erős, akinek az ölében biztonságban lehetünk, aki meg tudja és meg akarja tenni és adni mindazt, amelyért hozzá fohászkodunk, mint az ő szeretett gyermekei. Ezzel bátorítsuk magunkat, és készüljünk, és forduljunk oda Jézushoz, és kérjük, hogy tanítson minket imádkozni a mi atyánkkal, és más módokon is, és engedjük hozzá kötött-kötetlen, személyes és közösségi imádságainkat is. Úgy legyen. Amen. Most pedig válaszoljunk a mi Istenünk megszólító szavára, és énekeljük 270. dicséretünk első versszakát. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, olyan nagy kiváltság, hogy így szólíthatunk meg Téged. Kérünk Téged arra, hogy imádságainkban hadd tudatosuljon bennünk, hogy kivel is állunk szemben. Hogy Te végtelenül közel akarsz jönni hozzánk, szeretnél a mi szerető Atyánk lenni, akit bizalommal, őszintén, tiszta szívvel és bátran szólíthatunk meg, ahogy a gyermek az édesapját. De közben szeretnéd azt is, hogy tudatosuljon bennünk, hogy ki is vagy Te, hogy Te a mennyekben vagy. Így kérünk Téged, hogy segíts minket, hogy Téged igazán ismerjünk meg. Imádságainkban valóban Téged szólítsunk meg, és hozzád imádkozzunk, ne valami elképzelt Istenhez, vagy éppen önmagunkhoz. Kérünk Téged, hogy erősítsd és növeld, bátorítsd a mi ima életünket, közösségi és egyéni szinten is. Add, hogy bátran merjünk Téged megszólítani. Add, hogy egymást is erősítsük, és tudjunk egymásért, mint a mi szerető Atyánk testvéreiért imádkozni és könyörögni, közben járni mindazokért, akik nehézségeket, fájdalmakat élnek át. Így könyörgünk a mi gyülekezetünkért, most testvéreinkért, azokért, akik talán az elmúlt hetekben vesztették el szeretteiket. Légy ott velük, enyhítsd a gyász kínjait és fájdalmait, add, hogy érezzék a Te jelenlétedet, és segíts minket, hogy mi is vígasztalással tudjuk őket körbevenni. Könyörgünk azokért, akik betegek, akik magányosok, akik egyedül vannak, vagy szükséget szenvednek, add, hogy be tudjuk teljesíteni, tölteni a mi keresztjéni küldetésünket velük szemben is. És könyörgünk végül a mi gyülekezetünkért, maradj ennek a közösségnek őriző pásztora, hogy küldetését ebben a kerületben, városban be tudjuk tölteni. Könyörgünk a mi népünkért, a mi közösségeinkért, hogy a Te őriző, megszentelő kegyelmed és szereteted maradjon mindannyiunkkal. Amen. Most pedig együtt is imádkozzunk a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el most helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is köszönjük Vígnés Ági Katalin testvérünk szolgálatát, aki ma a mai istentiszteleten az igét olvasta. Szomorú szívvel hirdetem, hogy elhunyt Fehér István presbiter testvérünk felesége Fehér Éva temetésére szeptember 24-én kedden délelőtt 9 órakor kerül sor a budafoki temetőben. Innen is Isten vigasztalását és kegyelmét kérjük a gyászoló családnak és a gyászoló testvéreknek. Szomorú szívvel hirdetem ugyancsak, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Szamuel Vilmos 64 éves korában elhunyt testvérünket. A ravatala mellett a Isten vigasztaló igéje Jeremiás könyvének 31. fejezetének 3. verse alapján szólt: örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Ahogyan annak tanúi is lehettünk a mai Isten tiszteletünkön, megkereszteltük Apró Gergő Balást, Apró Tibor és Dutka Diana Anita gyermekét, illetve Kovács Szófiát és Kovács Konrádot, Kovács Miklós és Tircsi Adrián gyermekeit. Az ő életükre, a család életére is Isten áldását kérjük. Szeretettel hirdetem, hogy a ma délután itt a templomunkban 5 órától tartjuk az óvodai befogadó Isten tiszteletünket, illetve hirdetem azt, hogy gyülekezetünkben egy új házi csoport indul szeptember végével, október elejével, mely nem a gyülekezeti teremben, hanem egy családi házban fogja tartani az alkalmait 2 heti rendszerességgel. A csoport témája a református kegyességünk lesz. Az imádságról, bibliaolvasásról, közösségi életünkről lehet beszélgetni. Egy évre, egy tanévre szeretnénk, hogyha elköteleződnének azok a testvérek, akik vállalják ezt a közelséget. Erre hívunk és bátorítunk mindannyiunkat. Aki még nem próbálta ki, hogy milyen egy ilyen kis közösségben jelen lenni, az javaslom, hogy vállalja fel ennek a következményeit, és bátorítom mindannyiunkat, jelentkezni, érdeklődni nálam lehet. Október 4-én teremtésvédelmi napra fog sor kerülni, amelyet Németh Tamás iskola lelkészünk hirdet.
Áldás, békesség, szeretettel köszöntök mindenkit. Mielőtt ennek az október 4-i programnak a részleteire kitérnék, engedjék meg, hogy egy kicsit a hátteréről beszéljek egy percben. A 20. századnak a nagy felfedezése volt, illetve a felismerése, nem felfedezni, felismerni kellett azt, hogy ahogyan a hitvallásban is megvalljuk sokszor, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy a keresztény közösségek világszerte a teremtett világot védjék. Így jött létre az a kezdeményezés, hogy az ünnepkörbe beemeljék a ökumenikus szinten a teremtés hetét, amelyet mindig ősszel szoktak megtartani. Ebben a naptár évben ez szeptember 29-e és október 6-a közé esik, amelyet mi is egyre jobban szeretnénk bevonni mind a tanításban, oktatásba, illetve itt a gyülekezetbe is. Ehhez kapcsolódó az a gondolat, hogy az iskolánk az váljon ökogyülekezetté. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi életben, a gyermekeknek az életében szeretnénk, hogyha hivatalos szinten, zsinat által felhatalmazott szinten ökogyülekezet lehetnénk, és bár eddig is voltak olyan szülők, tanárok és gyerekek, akik ennek a szellemében és lelkületében éltek, ezt azért vállaljuk, mert szeretnénk, hogyha ezt nem rejtenénk véka alá, hanem ahogy az Úr Jézus mondja, hogy nem rejthető el a hegyen épült város, és ti vagytok a világ világosság, ezzel világítani szeretnénk. És akkor így kapcsolódnék most az október 4-éhez, ami egy péntek délutánnak a programja. Október 4-én péntek délután 5 órára várunk szeretettel mindenkit ide a templomba, a gyülekezeti terembe, aki szeretne többet megtudni arról, hogy hogyan működik, vagy hogyan működhető egy közösség ökogyülekezetként. Készülünk ilyen modern divatos szóval workshoppal, előadással, faültetéssel, korosztály szinten kamaszoknak, gyerekeknek, illetve felnőtteknek szóló programokkal. És csak egy szemléletes példát hadd mutassak be, elnézést, hogy itt már ezzel az előbb a háttérbe zörögtem, ezért is rossz dolog a nejlonzacskó, ugye sokan így szoktuk elhozni a gyümölcsöt a boltból, pedig mondhatunk nemet is a zacskókra és a nejlonra, és lehet már használni ilyen újra használható és újra elővehető tartós zacskót, amiben ugyanúgy lehet szállítani a gyümölcsöt. Ez nyilván a mi felelősségünk, hogy ezzel induljunk el vásárolni. Viszont azért is hoztam el most így szemléltetésképpen, mert ilyen és ehhez hasonló praktikákat szeretnénk október 4-én a testvéreknek még elmondani, bemutatni, hogy beépíthessük az életünkbe. Regisztrációhoz kötött a jelentkezés, itt hátul ez a zöld színű lap várja a kifelé igyekvőket majd a templomból. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne többet megtudni, illetve csatlakozni hozzánk. Még annyi, hogy a föl volt tüntetve, vagy a belépő 500 forint, de mivel az ökogyülekezet, illetve a zsinati ökoprogramnál egy pályázatot időközben elnyertünk, ezért ezt eltöröljük, tehát ingyenes a részvétel, úgyhogy mindenkit bátorítunk arra, hogy jöjjön. És még egy hirdetést szeretnék mondani, köszönöm erre is a lehetőséget. A legutóbb a tavasszal indítottunk keresztkérdés sorozatot, amelyeknek a fő kérdése az, hogy ki Jézus, kicsoda ő, mi az, amit tett, és a kereszténység üzenetét beszéltük ezen végig, és most újraindítunk egy ilyen keresztkérdések sorozatot a kereső testvéreknek, akiknek vannak keresztkérdéseik, akiknek nyomja valami a lelkét, és egy oldott és barátságos légkörben mindenféle kötöttség és elköteleződés nélkül szívesen átbeszélnék ezeket. Október 2-án szerdán indul a sorozat, 10 szerdán keresztül, 10 szerda este, és a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium 401-es termében kerül erre sor. Mindenkit szeretettel várok, ehhez is tartozik egy szórólap, amit a kiáratnál el lehet venni, illetve szeretettel adok mindenkinek, aki érdeklődik iránta. Köszönöm szépen a lehetőséget!
Mielőtt átadnám presbiter testvéremnek a szót, egyetlen nagyon fontos és nagyon aktuális dolgot szeretnék hirdetni. Talán a testvéreknek, akik a nyáron jártak itt a gyülekezeti termünk környékén, feltűnt, hogy egy nagy munkába vágtuk a fejszénket, és felújítottuk a gyülekezeti termünket. A mai napon szeretnénk átadni ezt a felújított gyülekezeti termet, hiszen ma délután már óvodás gyermekek tömegei fognak ott sürögni, forogni. Szeretnénk, hogyha egy átadás előzné meg a használatba vételt. Ezért kérünk minden kedves jelenlévőt, hogyha van még néhány percük az Isten tisztelet után, akkor most kivételesen ne a főbejáraton távozzunk, hanem itt oldalt menjünk át a gyülekezeti terembe, ahol egy kis szeretetvendégség mellett néhány képet nézünk meg, és megköszönjük mindazoknak, akik részt vettek, vagy hozzájárultak a gyülekezeti termünk felújításához, és együtt adunk hálát azért, hogy megvalósulhatott ez a nagy projekt. Úgyhogy, ha bár csalóka lesz, mert én itt középen elindulok arra felé, mégis arra buzdítok mindenkit, hogy csak azok kövessenek, akik tényleg haza szeretnének menni, és akinek még van egy kis ideje, azok fáradjanak itt a gyülekezeti terembe át, ahol néhány perccel Isten tiszteletünk befejezése után elkezdjük ezt a kis ünnepséget.
Szeretettel köszöntjük azokat, akik először vannak a gyülekezetünkben. Szeretném hirdetni, hogy az Ádámkör következő alkalma csütörtökön lesz Szalontai Károlyéknál, 19 órától, ugye Károly? Igen. Hirdetjük még, hogy jövő vasárnap szószékcsere keretein belül Temestvári Imre Csepel királyi erdei gyülekezet lelkipásztora szolgál a gyülekezetünkben. Jövő héten szombaton, szeptember 28-án 17 órától tartjuk az évadnyitó ifjúsági istentiszteletünket. Vasárnap, szeptember 29-én 17 órától pedig a hittanos tanévnyitó istentiszteletet tartjuk. Hirdetjük még, hogy Borsányi Mártonnak a CD-jét és a Fekete Ágnes könyvét lehet megvásárolni az iratterjesztésben. Köszönöm szépen!
Köszönjük! Isten tiszteletünk végéhez érkezve énekeljük záró énekünket, 479. számú énekünket, és így készüljünk Isten áldásának vételére.
Thank you.
Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.